Mai adásunk meghívottja Csoma Botond, mégpedig kettős minőségében, először a nemzetbiztonsági törvény módosítására létrehozott különbizottság tagjaként, illetve a román hírszerző szolgálatot felügyelő parlamenti bizottság titkáraként. Mindkét minőség új, a különbizottság nemrégiben alakult, illetve a román hírszerző szolgálatot felügyelő parlamenti bizottságba is néhány napja gyakorlatilag került be Csoma Botond képviselő. Jó napot kívánok, és köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Jó napot kívánok, és köszöntöm a hallgatókat.
Előbb a hírszerző szolgálatot felügyelő parlamenti bizottság körüli dolgokról kérdezném. Elég sokáig tartott, amíg teljes jogú tagja lehetett ennek a bizottságnak. Miért volt ilyen hosszas a lefutása?
Nem tudom, hogy ennek volt-e valamilyen különösebb háttere. Egy bizonyos időbe telt, amíg ugye megtörtént az RMDS-ben a döntés, hogy kit jelöljenek ebbe a bizottságba, és utána meg kellett várni, amíg lesz, tehát amíg sorra került egy együttes plénum, ugye, mert ez egy együttes bizottság, nincs külön bizottság a szenátusnál és a képviselőháznál, és akkor az együttes plénum a szenátusnak és a képviselőháznak az együttes plénumának kellett jóvá hagynia az én jelölésemet, tehát tulajdonképpen volt egy szavazás, és amíg ez sorra került, az egy bizonyos, nem tudom, pár hétbe telt. De nem hiszem, hogy ennek valami különösebb más oka lett volna.
Igen, hát azt is rebesgetik, hogy ilyenkor ellenőrzik azt, hogy mennyire megbízható az illető képviselő.
Hát, vannak ilyen legendák, én nem tudom, mert ornisz nem kell, tehát ilyen ornisz igazolvány az nem kellett, úgyhogy az a hivatalos ugye, ellenőrzés, amikor bizonyos tisztségek betöltéséhez kell. Itt nem kellett, ezt erre különre is kérdeztem.
Igen, tehát ez az az engedély, amit a titkos szolgálatok adnak ki, arról, hogy hozzáférhet-e valaki államtitkokhoz.
Államtitkokhoz, pontosan erről.
Illetve
szolgálati. Itt is hozzáférek ugye a bizottságban, de tekintve, hogy ez egy parlamenti ellenőrző bizottság, és gondolom, hogy nem lehet olyan feltételt támasztani, hogy a titkos szolgálat valakit leellenőrizzen, hogy aki majd ellenőrzi a titkos szolgálatot, én csak így, nem tudom, józan paraszt észre próbálok gondolkodni, hogy miért nem kellett ez a tanúsítvány, úgymond.
Igen, egyébként furcsa, hogy ez a legenda kering, mivel a törvény az egyértelműen előírja azt, hogy a parlamenti képviselők külön engedély nélkül hozzáférhetnek államtitkokhoz. Tehát van néhány kategória, és ebbe tartoznak a parlamenti képviselők
igen,
is.
És szenátorok, igen.
Tehát ezt nyugodtan a legendák sorába írhatjuk.
Igen.
Milyen mandátummal került be ön a bizottságba? Tehát mit tekint legfontosabb feladatának?
Hát most ugye a legfontosabb feladatomat szerintem az egész bizottság azt tartja most, hogy tisztázzuk, hogy milyen összefonódások vannak itt a hírszerzés és az igazságügy között. Tehát például tegnap is, meg tegnap előtt is a hírszerzés különböző épületeiben jártunk, ahol ellenőrzési tevékenységet folytattunk, és pont arról annak kapcsán kutakodtunk, hogy hogyan valósultak meg ezek az együttműködési protokollumok a hírszerzés és az ügyészség között. Tegnap például a hírszerzés jogi osztályán voltunk, ahol sok mindenről beszéltünk. Többek között azt mondták nekünk, hogy erről írtam egy Facebook bejegyzést is ma reggel, mert nekünk azt mondták, hogy semmiféleképpen nem vettek részt a hírszerzés ügynökei bűvádi eljárásokban, és nem is javasoltak soha semmilyen dolgot sem az ügyészeknek, sem a bíráknak. Itt különbséget kell tenni, szerintem disztingválni kell. Uh-huh. Azt, hogy ha bizonyos információk, amelyek a titkosszolgálattól származnak, és arra ugye a titkosszolgálatnak ez törvényes kötelezettsége, hogyha mondjuk bűncselekményekről szerez tudomást, akkor értesítse a bűnüldöző szerveket. Ez önmagában szerintem ez nem törvénytelen, vagy nem mond ellent a jogállamiság elveinek, vagy a hatalmi elválasztási elvének, viszont hogyha javasolnak különböző dolgokat az ügyészeknek, hogy hogyan folytassák le a bűnvádi eljárást, vagy netán javaslatokat tesznek a bíráknak azzal kapcsolatosan, hogy milyen hiteleket hoznak, azok viszont már nagyon súlyos dolgok szerintem.
És az is, vagy az sem súlyos, hogyha bizonyítékként bekerülnek ezek a dokumentumok a dossziékba? Tehát a titkosszolgálat dokumentumai?
Nem. Az önmagában az, hogy a titkosszolgálattól származó információk bekerülnek, és az alapján utána az ügyészség lefontat egy bűnvádi eljárás, az önmagában nem gond. A gond az, amikor titkosított információkról van szó, és tulajdonképpen a vádlott sem szerezhet tudomást arról, hogy milyen információk kerültek a hírszerzéstől az ügyészséghez. Tehát az agályos természetesen, és minden esetben úgy gondolom, hogy bizonyítéként csak akkor kellene felhasználni, hogyha jóvá hagyják a titoktalanítást.
A román hírszerző szolgálat jogi osztályát még mindig ugyanaz a Dombrava tábornok vezeti, aki annak idején azt nyilatkozta néhány évvel ezelőtt, hogy az igazságszolgáltatás a titkos szolgálatok műveleti terepe?
Nem.
Nem?
Nem.
Hogyan történik az ellenőrzés egy ilyen esetben?
Hát veszük a protokollumot, ugye, és megyünk pontról pontra, és kérdezünk, hogy ez hogy valósult, meg erre miért volt szükség. Tehát egy elég alapos elemzés történik. Több órát ott voltunk a tegnap is a titkosszolgálatnál, a hírszerzésnél.
Mennyiben lehet nyilvánosságra hozni ezeket az információkat, amelyeket ilyenkor szereznek a bizottsági tagok?
Hát ami nem államtitok, azt nyilvánosságra lehet hozni. Csak azon lehet nyilvánosságra hozni, ami államtitok. Ha azt a nyilvánosságra hozunk, akkor büntetőjogi felelősségünk van ebben az ügyben. De tekintve, hogy ezt a protokollumot, ugye, amit a hírszerzés az ügyészséggel kötött, ezt ugye ez már nyilvános, egy nyilvános dokumentum, tehát ennek semmilyen titkos vonatkozása jelenleg nincsen.
Hogyha már a protokollumokról beszélünk, arról jelentek meg információk, hogy több olyan van, aminek a titkosítását még nem oldották fel.
Igen, van.
Találkozott meg ilyenekkel?
Igen, találkoztam ilyenekkel, igen.
És ezeknek a nyilvánosságra hozatala hol tart most?
Hát ez ugye minden esetben a titkosszolgálat vezetőségétől függ. Nem tudom, hogy milyen stádiumban vannak ezek, meg erről nem tudnék információkat közölni. De én úgy érzem, hogy az elkövetkező időkben megtörténik.
Térjünk akkor rá a nemzetbiztonsági törvény kidolgozására. Az alakuló ülését tartotta meg eddig a bizottság.
Igen. És volt még egy másik ülés is most már. Igen. Tegnap tartottunk egy ülést, ahol megegyeztünk abban, hogy 19 intézménynek kiküldünk átiratot, amiben arra kérjük, hogy ha vannak javaslataik a nemzetbiztonsági törvények módosításával kapcsolatosan, akkor ezt tegyék meg május 9-éig. És tehát ez volt. Elfogadtuk közve természetesen a szabályzatát a bizottság, meg megválasztottuk a vezetőséget, és ezek történtek, tehát május 9-éig kell megtegyék a különböző intézmények, amelyekről mi úgy gondoltuk, hogy valamilyen közük van a nemzetbiztonsághoz, javaslatokat kell, hogy tegyenek. Arról is született döntés, hogy megnézzük, hogy a parlamenti körforgásban vannak-e olyan jogszabálymódosítások, amelyek érintenek nemzetbiztonsági törvényeket. És hogyha igen, akkor ezeket is behozzuk a bizottság munkájában, mert minden, most szeretnénk, ugye 6 hónapos mandátumot kapott ez a bizottság, 6 hónap alatt nekünk minden olyan jogszabályt módosítani kell, ami a nemzetbiztonsággal kapcsolatos.
Tehát nem csak egyetlen törvényt, a nemzetbiztonsági törvényt, hanem még micsodát?
Hát a hírszerzés törvényét, a külföldi hírszerzés törvényét, a katonai titkosszolgálatnak a jogszabályát, tehát több jogszabály van, amit módosítani kell.
Csak módosításról van szó, vagy pedig esetenként helyettesítésről?
Erről még nem született úgymond döntés, hogy csak módosítások legyenek, vagy egy teljesen új jogszabályt alkossunk.
Talán túl korai még arról beszélni, hogy ezeknek a törvényeknek a tartalma hogyan kellene kinézzen, de biztos, hogy vannak ötletei arra vonatkozóan, hogy mi az, amit mindenképpen változtatni kellene. Van ilyen?
Hát az egyik szerintem, amit be kellene vinni a törvényben, és ugye ez a törvényben nem szerepel, de viszont bizonyos nemzetbiztonsági stratégiákban előjött ez a dolog, mert tudni kell, hogy azért a nemzetbiztonsági törvények alapján kidolgoznak nemzetbiztonsági stratégiákat, amelyeket ugye a legfelső védelmi tanács hagy jóvá. És ott, ha jól emlékszem, például az autonómia törekvés az nemzetbiztonsági rizikofaktorként jelent meg. És voltak olyan megfogalmazások a kisebbségi jogokkal kapcsolatosan, amelyek nemzetbiztonsági rizikofaktornak minősültek. Én azt szeretném bevinni például, tehát ez az egyik mandátum nyilván, és ebben úgy érzem, hogy az egész erdélyi magyar közösséget képviselem, hogy ábóva ne tekintsen úgy a hírszerzés az erdélyi magyar közösségre, mint egy, tehát általános szempontból egy nemzetbiztonsági rizikofaktorra, és ne kezelje a kisebbségi törekvéseket nemzetbiztonsági rizikofaktorként. Ez az első dolog, amire ugye az RMDS-től is mandátumot kaptam, milyen irányban. Nyilván, amikor tételesen és részletekben menően tárgyaljuk a jogszabályok módosítását, akkor minden esetben én az RMDS frakcióval és a szövetségi elnökkel konzultálni fogok minden adott kérdésben, hogy mi legyen az RMDS álláspontja, és az RMDS álláspontot nyilván nem egyedül én fogom kidolgozni, hanem szakértők segítségét is fogom kérni.
Igen, a hírszerzés jelentéseiben évről évre, illetve majdnem minden évben megjelent az, hogy az autonomista, szecesszionista törekvések, tehát ez így összevonva, vagy akciók nőttek, csökkentek, fokozottabbá váltak, vagy pedig enyhültek. Sikerült azonosítani azt, hogy pontosan minek alapján követi ezt a titkos szolgálat?
Nem, én nem sikerült még azonosítani, nem mondhatom, hogy tegnap előtt, ugye, amikor ugyancsak a titkos szolgálat, a hírszerzésnél voltunk, egy másik osztályán van egy ilyen, hogy nem is tudom, hogy pontosan mi a magyar megnevezés ennek, prognóza informare.
Előrejelzés.
És elemzés. Analíz. És ott én konkrétan megkérdeztem, hogy az autonómia törekvést például, tehát olyan törekvéseket, olyan kisebbségi törekvéseket, amelyek túlmutatnak a jelenlegi alkotmányos berendezkedésen, hogy ezt rizikófaktorként kezeli a titkosszolgálat. És nekem ott azt mondták, hogy amennyiben csak óhajként jelennek meg, és a közbeszédben tematizáljuk, addig nem, mert ugye addig a vélemény nyilvánítás szabadság keretei közé illeszkednek.
De például egy törvénytervezet előtt...
Róla használtam, hogy doleánt, ezt a szót használtam románul, és azt meg, hogy amíg csak ilyen szeri, és addig a free speech, így is fogalmaztak, addig a véleménynyilvánítás szabadságának keretei közé illeszkedik ez a dolog, addig nincsen gond vele.
De ezek szerint akkor például egy törvénytervezet előterjesztése, az már nem véleménynyilvánítás, hanem az cselekmény, az tett.
Hát az tett, viszont azzal is egy véleményt tükrözünk tulajdonképpen, és amíg nem, én úgy gondolom, hogy amíg nem erőszakosan, vagy nem más, nem parlamenti eszközökkel, vagy nem demokratikus eszközökkel próbáljuk ezt, akkor lenne gond, ha nem demokratikus eszközökkel próbálnánk ezt megvalósítani. Én az én értelmezéseim szerint ez is még a szabad véleménynyilvánítás szabadságába adozik, hogy valaki megfogalmaz egy törvénytervezetet, mert végül is azzal egy vélemény nyilvánít ki, aminek aztán egy adott ponton szeretne azt, hogyha törvényerőre emelkedne nyilván, de ezt szüksége van a többségnek a támogatása.
A következő kérdés az valamiféleképpen nem személyes, de hát a személyes véleménye érdekelne, hogy Horváth Anna esetében ami történt, tehát az, hogy őt lehallgatták nemzetbiztonsági okokra hivatkozva, majd vádat emeltek ellene a nemzetbiztonságtól független űrügy miatt, vagy ok miatt. Az ő esetében sejthető az, hogy azért hallgatták le, mert magyar?
Én konkrétan megkérdeztem tegnap ezt a dolgot ezen az ülésen, ott, ahol jelen voltunk, és megkérdeztem, hogy van az, hogy polgármesterek és alpolgármesterek nemzetbiztonsági veszélyt jelentenek a román államra nézve. És megkértem a titkosszolgálatot, hogy mondják el nekem azt, hogy mi a... Nem említettem meg konkrétan Horváth Annának a nevét, de szerintem tudták, hogy kire utalok. Nem hiszem, hogy ne tudták volna. És megkértem, hogy mondjanak egy konkrét példát, hogy egy polgármester az ők elképzelésük szerint, amikor nemzetbiztonsági lehallgatási mandátumot kérnek-e polgármesterre vagy a polgármesterrel szemben, ezt mivel indokolják, vagy milyen alapon járnak el, még mielőtt ugye a bírósághoz, tehát mikor megfogalmazódik a hírszerzésben az, hogy nemzetbiztonsági lehallgatási mandátumot kellene kérni a bíróságtól, és azt mondták nekem, hát az, hogy esetleg nem tudom, hogy egy külföldi, egy másik állam hírszerzésével kapcsolatban léphet. mondjuk.
Léphet, vagy lépett?
Léphet. Így fogalmaztak. Léphet egy másik. És én erre azt hallottam, hogy nekem úgy tűnik, hogy sokszor nemzetbiztonsági alapon elindul egy lehallgatás, és utána a nap végén egy korrupciós bűncselekménnyel találkozunk. Tehát valahogy így fogalmaztam, hogy véleményem szerint az történik, hogy nemzetbiztonsági alapon valakit lehallgatnak, és talán remélik azt, hogy előbb bukik a zsákból egy korrupciós bűncselekmény.
Igen, erre egyébként most jogalap is van, de hogyha minden igaz, akkor a parlamentnek egy másik bizottsága éppen azon dolgozik, hogy ilyesmi ne fordulhasson elő a jövőben.
De igen, csak elég homályos a terület azért, mert ők azt állították a tegnap is, hogy ők nem korrupciót, tehát nem korrupciós jelenségeket vizsgálnak, amikor, vagy nem korrupciós jelenségek alapján döntik el azt, hogy valakit lehallgatnak, vagy nem. De ha közben kiderül, hogy korrupciózis közel van, akkor nekik, mármint a hírszerzésnek köteles értesíteni ugye a bűnüldöző szerveket. Nekem sokszor, én el is mondtam nekik ott teljesen őszintén ezt a dolgot, hogy nekem mondom, sokszor ez ürügynek tűnik arra, hogy valahogy igazolják azt a nemzetbiztonsági mandátumot, és hogyha semmilyen nemzetbiztonsági veszély nem derül ki, akkor legalább úgy tudják igazolni, hogy szerintük valamilyen korrupciós bűncselekmény elkövetése történt.
Igen, most amennyiben ilyenkor nem derül fény semmire, hogyha megfigyelik az embert, vagy lehallgatják, követik, filmezik, stb., akkor egy idő után tájékoztatni kellene az illetőt arról, hogy megfigyelték, és bocsánat, nem találtunk semmit.
Ők azt mondják, ők azt is állítják, hogy ezzel a megfigyeléssel tulajdonképpen ők megelőzést végeznek. Tehát éppen az a céljuk, hogy az illető el se jusson oda, hogy valamilyen nemzetbiztonsági bűncselekményt, vagy akár konkrét dolgot el tudjon követni. Tehát ezt állítja a hírszerzés.
Arról vannak adatok, hogy hány ilyen esetben tájékoztatták az állampolgárokat arról, hogy a szabadság jogaikat korlátozták?
Nincsen, de feltettem ezt a kérdést. Tehát megtettem a következő bizottsági ülésen.
Illetve, hogy nagyon jó lenne, illetve hogy milyen arányban áll ez a lehallgatások vagy megfigyelések számával,
igen,
úgy általában.
Igen.